Nagy örömmel köszöntök mindenkit. Nagyon örülök, hogy ismét itt vagyok, és hogy önöknek beszélhetek egy olyan témáról, ami az élet szépségével kapcsolatos. Hiszen ez egy olyan kérdés, amivel mindannyian foglalkozunk az életünkben, hogy felfedezzük az életünk szépségét, és mégis olyan téma, amit nehéz kimeríteni, és mégis az egyik legizgalmasabb kérdés, hogy hogyan fedezhetjük föl igazából minél alaposabban, minél mélyebben az élet szépségét, és mit tehetünk érte, hogy az életünk szebb legyen. Na most az életünk egy csodálatos jelenség, egy csodálatos folyamat, valahol a mindenség közepén, a csillagvilág közepén, ebben a pillanatban éppen a csillagvilágban tartózkodunk, a csillagvilágnak egy csodálatos, különleges bolygóján, a Föld nevű bolygón, ezen az űrhajón, és ennek az űrhajónak mi jelenleg mi vagyunk az űr utasai. Tehát lényegében azt lehet mondani, hogy olyan űrutasok vagyunk, amelyeket a mindenség küldött, a mindenség hozott létre, a természet erői hoztak bennünket létre, és a természet erői mondják meg azt, hogy mi, mint űrutasok, merre tartsunk a mindenségben, hogyan alakuljon az életünk, hogyan irányítsuk az életünket, és mi tulajdonképpen azt mondhatom, hogy a mindenség morzsái vagyunk, testi mi voltunkban, mindenség morzsák, a mindenségnek a megnyilvánulásai, bennünk a mindenség rezdül, bennünk a világegyetem szíve dobog, és a világegyetem lelke, a világegyetem érzései hajtják az életünket. Erről szeretnék közelebbi képet alkotni a tudomány segítségével is. Vegyünk egy olyan konkrét példát, hogy ott van egy olyan ősköd, az a kozmikus felhő, amiből a naprendszer keletkezett. A naprendszer úgy keletkezett, hogy a világmindenség létrehozott egy olyan kozmikus felhőt, amiből számtalan sok van, és ez a kozmikus felhő egyszer csak, ki tudja hogyan, összehúzódott, de rendkívül ügyesen, mert úgy, hogy ennek a rendkívül ügyes összehúzódásnak a következtében 4-5 milliárd év múlva megjelentünk itt ebben a teremben, és beszélhetünk olyan kérdésekről, hogy mitől szép az élet, és mit tehetünk az életünk szépségéért. Azért ez nem akármi, be kell látni. Ez a kozmikus ősköd, ez tud valamit, hogy ilyeneket létre tud hozni. Azt lehet mondani, hogy ha a dráma nyelvén mondom el, hogy az első jelenet, a drámában szoktak olyan jelenetek lenni, hogy az első jelenetnek kik a szereplői, második jelenet, ugyanazok, plusz bejön XY. Na most itt ebben a csillagászati drámában az első jelenet az, hogy megjelenik az ősköd, és a második jelenetben megjelenik az élet és az ember. Ők a szereplők. Na most, hogyha ezt nem a drámai nyelven akarok elmondani, hanem egy másik színpadi jelenettel, akkor ezt ahhoz lehet hasonlítani, hogy egy varázsló megjelenik a színpadon, megmutatja a kalapját, meglengeti, mindenki látja, hogy üres a kalap, és utána azt mondja, csiribú, csiribá, és megnézzük a kalapot, és ott van benne egy nyúl. Körülbelül legalább ennyire képes volt az ősköd, mert nem volt benne nyúl egy darab sem, amikor elkezdett összehúzódni, és amikor eltelt 5 milliárd év, nem csak egy nyúl volt a kalapjában, hanem rengeteg, sőt nem csak nyúlak, hanem emberek is. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy a varázsló, illetve ő nem is igazán varázsló, hanem bűvész, az, aki a nyulat oda becsempészi, nem varázsolja elő, de a világegyetem egy igazi varázsló, mert nem szemfényvesztő módon, hanem valóban elővarázsolja a nyulakat és az embert, és nem csak egy nyulat varázsol elő, hanem sokat és sok embert, tehát azt lehet mondani, hogy a világegyetem a nagy varázslók. ezen a módon. Na most, és mit jelent ez a nagy varázsló, mi volta? Ez sok mindent jelent, mert azt jelenti, hogy a valahogy a mélyben a kozmikus ősköd, a nap és az ember, mi magunk a mélyben nagyon mélyen, vagyis nagyon bensőségesen összefüggünk. Az élet összefügg a naprendszer keletkezésével. És mivel ezt nem lehet leírni a fizikával közvetlenül, a fizikusok nem tudják kiszámolni a kozmikus ősködből, hogy én mikor jövök be az ajtón, mert nincs olyan fizikai modell, amelyik ezt ki tudná számolni. Tehát ez azt mutatja, hogy ez még a fizikán is túl van, még a fizikánál is mélyebben, és mélyebben is kell lennie, mert ahol ez az összefüggés fennáll, az egy még mélyebb összefüggés, egy még bensőségesebb összefüggés. Ez az összefüggés, amit a biológia fog majd megvizsgálni. A természetben nincsen külön fizika és külön biológia. A természet, ez az emberi megközelítés az, hogy hát egyszerűbb megvizsgálni mondjuk a fizika oldaláról, a másik tudós azt mondja, ő a biológia oldaláról vizsgálja meg, de valójában a természet egységes, a természet nem bontja szét fizikára és biológiára. Tehát valahogy az életünk és a nap, az életünk és a világegyetem, az életünk és a természet nagyon bensőségesen, nagyon mélyen összefügg. És ez azért nagyon izgalmas, mert ez azt jelenti, hogy ha valami nagyon mély folyamatról van szó, az a belső világunkban, mint egy nagyon mélyen rejlő érzés jelenik meg, és minden élőlény attól élőlény, hogy érzőlény, tehát valahogy a világegyetem és az ember, a világegyetem és az élőlények mélyen, bensőségesen, érzelmileg összefüggnek. Az, hogy ez az érzelmi összefüggés, az érzéseknek ez az összefüggése létezik, az egy csodálatosan szép és alapvető tény. Nekünk a mai tudomány azt mondja, hogy a világegyetem egy idegen, tőlünk idegen, ember idegen, közömbös anyagcsomókból áll, és semmit nem változtat a világegyetem folyamatain az, hogy mi megszülettünk, és mi történik velünk. De itt egy teljesen más folyamatról van szó. Világos, hogy a mélyben összefügg a naprendszer keletkezése, és az élet keletkezése, és az ember keletkezése. És az, hogy ez pedig azt jelenti, hogy ez a rendkívül mély összefüggés azt mutatja, hogy a világegyetem nem élettelen, hanem érzésekkel telített. Vagyis egy óriási, csodálatos érzésfényben tűnik föl az a világegyetem, ami enélkül, hogy ezt figyelembe vesszük, élettelennek, idegennek, nyomasztónak, szörnyűnek tűnik. Viszont ebben a fényben csodálatosnak, szépnek, életadónak és vidítónak tűnik. Egyenesen vidítónak tűnik. Érted ez a hatalmas különbség? Ha az életünk összefügg a naprendszer keletkezésével, egy belső összefüggés áll fönt, rendkívül mély, a fizikánál mélyebb összefüggés áll fönt, a naprendszer keletkezése, a kozmikus ősköd összehúzódása és az élőlények földi megjelenése között, akkor ez azt jelenti, hogy az élet benne van a kozmikus ősködben, és hogyha az élet benne van a kozmikus ősködben, akkor benne van a világegyetemben. Az élet valahogy átjárja a világegyetemet, de hogy hogyan, ezt jó lenne azért közelebbről megérteni. Mindenesetre egy óriási, vakító, nagyszerű, csodálatos és szép fény az, hogy ez a világegyetem élettel telített. És a kozmikus ősköd életet hordoz. Na most nézzünk egy olyan tényt, ami közelebb hozza számunkra ezt a tényt. Itt van egy olyan tény, amit a csillagászok fedeztek föl. Mindenkit megkérnék arra, hogy majd az előadás után kapcsolja vissza akkor a kézi telefonját, hogy ne zavarjuk egymást a telefon hangjával. Kapcsolja ki a telefon. És egy olyan egy csillagászok észre megfigyelték azt, hogy mi történik akkor, amikor bekövetkezik a teljes napfogyatkozás. A teljes napfogyatkozás ritka jelenség. 1999-ben mi is tapasztalhattuk. És ez 2-3 perc alatt beköszönt az, hogy a fényes nappal a napfénye elsötétül. Mint hogyha eltűnne a nap az égről. Még a népmesékben is benne van, hogy a nap és a hold elrablása. Na most, mi történik akkor az érző lényekkel, például az állatokkal? Megfigyelték a csillagászok, hogy minden állat, amikor elkezd a napfénye eltűnni napfogyatkozáskor, minden állat rohan haza, rohan a fészkéhez, rohan a barlangjába, rohan egy olyan helyre, ahol biztonságban lehet, ahol át tudja vészelni ezt a kritikus időszakot. De vannak olyan élőlények, amelyek nem tudnak hazamenni, hiszen rendkívül gyorsan és váratlanul köszönt be a napfogyatkozás, és mindössze 2-3 percig tart. Ha vannak például olyan élőlények, amelyek messze vannak az otthonuktól, mint például egy madár, ami több kilométer magasan van a levegőben, 2-3 perc alatt nem tud megtenni 2-3 kilométert, és akkor a napfogyatkozás ott éri a levegő égben. Mi történik vele? Ez egy nagyon érdekes kérdés. A csillagászok megfigyelték és észrevették, hogy azok a madarak, amelyeket a napfogyatkozás ott ér a levegőjékben, addig, ameddig a napfogyatkozás nem köszönt be, addig szállnak, illetve elkezd beköszönteni, addig egyre gyorsabban igyekeznek szállni, és amikor beköszönt a teljes napfogyatkozás, ezek szörnyen halnak. Tehát olyan mély lelki, meg miután fizikailag semmi nem történik velük, mert az, hogy a fény 2-3 percig kihúny, annak nem kellene ilyen következményre vezetnie. Ez tehát azt jelenti, hogy olyan lelki, olyan mélyreható lelki megrázkódtatást élnek át, amit nem élnek túl. Az állatok rendkívül mélyen érző lények, akinek volt valamikor kutyája vagy macskája, az valamit sejthet erről. A madaraknak is rendkívüli érzékenységük van, és fölolvasnék, hogyha kapok egy kis fényt, fölolvasnék egy kis részletet arról, hogy a rókák például milyen rendkívüli érzésekkel bírnak, és mennyire rendkívül figyelemre méltóak. Ha vidámságról van szó, akkor a rókáknak szinte nincs is párjuk. Olyan vidámak tudnak lenni, hogy nehéz náluk, olyan állatot találni, aki hajlamosabb a vidámságra, mint a róka. Önfeledten játszanak a rókakölykök és a fiatalabb állatok, de épp hogy szenvedélyes játékosok is. Játszanak hajnalban, játszanak este felé. A játék nem csak szórakozás, hanem komoly foglalkozás is egyben. A róka családban, és most figyeljünk, hogyha lehet, mert rendkívül érdekes dolog lesz. Én ezt 1986-ban olvastam, és azóta is a szívem közepén melengetem ezt az írást, nagyon örülök neki, nagyon érdekes, mert azt írja, hogy a róka családban rendszerint akad egy kezdeményező, egy játékmester, a bolondozás értelmi szerzője. Vagyis bolondozás következik. Minden azzal kezdődik, hogy a játékmester a többiek szeme láttára fölrohan egy kis dombocskára, és ott bámultatja magát egy ideig. Van ilyen. Az már valamit jelez. Miután megállt, mint akinek földbe gyökerezett a lába, végigméri a többieket, és ismét futásnak ered. Ez az a jel, amelyre általában nagy lelkesedéssel reagál a család többi tagja. Amint bekapcsolódnak a játékba, az első többször átugrál a partnerek fölött, fölfelé görbített háttal. A társaság egyre jobban extázisba hajszolja saját magát. Az extázisba hajszolt társaság ekkor leírhatatlan fölfordulást produkál. Na hát, szeretnék egyszer ott lenni. Amelynek egyesek némelyek menekülnek, mások hajkurázzák őket, megint mások egyszerre négy lábbal szökkennek a magasba, mert nem bírnak magukkal, előfordul, vagy a hátsó lábukon ugrálnak, szétterpeszve farkukat a földön. Aztán az ugrabugrálás átváltozik fogóskává és bujóskává. A játék közepén a játékmester térdre ereszkedik váratlanul, és hol jobbra, hol balra ugrál, valamelyik társa mellett. Amikor a hangszúrozás a tetőfokára érkezik, a játék új formát ölt. Ezzel még nincs vége, bár eddig is rendkívül tartalmas szórakozás volt. A játékmester a többiek szeme láttára elkezd gyorsan egy helyben forogni. Annál nincsen jobb, egyszer ki kell próbálni. Annak idején mondták nekem az általános iskolában, hogy Attila, te hülye vagy, csak nem forogsz. Csak mondtam, igen, mondom, tényleg azt nem forog, na majd akkor kipróbálom. És kipróbáltam, tényleg nagyon jó, mondom, így még jobb, még hülyébbnek lehet lenni. És hogy nagyon tetszett ez a... És ők, a róka szintén, amikor már nem bírja, már annyira megbolondult, akkor még ráadásul elkezd forogni. Ugyanaz, mint én az általános iskolában. És igyekezve elkapni a saját farkát, ez a birkózás kezdetét jelzi. Mindegyik választ magának egy ellenfelet, és rángatja a farkát. Fülét, mancsát harabdálja, ahol éri, lökdösi vállával vagy törzsével. Aztán futásnak ered. Végül a játék elcsendesedik, a játékmester szájába vesz egy ott hányódó ágacskát, vagy más alkalmatos tárgyat, azt mintegy bemutatja a többieknek. Hát mint egy komolyan, mint egy ilyen filozófus társaság. Azt mintegy bemutatja a többieknek, majd elszaggatja, leteszi a földre, és tovább kotorja a melső lábaival. Ezután mindegyikük lefekszik, és békésen pihen. Na kérem szépen, hát. Így telik a rókáknak az élete, hát nem unalmas. Mindesetre mutatja, hogy csodálatos érzésekkel telített a rókák élete. És ahogy fölidézik azt, hogy a madarak milyen mély érzést éreznek a csillagok a nap iránt, akkor láthatjuk, hogy az állatvilágban nagyon erős, mozgató erő az az érzésvilág, aminek erős, kozmikus kapcsolata van. Na most a nap rendkívül sokféle módon hat, nem csak az állatokra, nem csak a madarakra, hanem mindenféle élőlényre, a növényekre is. Tudjuk, hogy a fák évgyűrűket növesztenek. A fák növekedése a naptevékenységtől függ. Tudjuk azt is, hogy a hangyák napi tevékenysége nem az szerint zajlik, hogy milyen meleg a talaj, bár azon a talajon kell neki futkorászni, hanem pedig azt gondolták a tudósok, hogy nyilván, hogyha nagyon forró a talaj, akkor nem mennek arra felé. De nem ez a fontos nekik, mert a hangyák nem annyira röghöz kötöttek, hanem ők is kozmikus lények, mert nem attól függ az, hogy mikor merre mennek, hogy mennyire forró a talaj, hanem az, hogy a nap milyen szögben, a napsugara milyen szögben éri a földet, vagy a hangyaboly, vagy a hangyák. Vagyis tulajdonképpen egy ilyen geometriai számítást végeznek, és azt ettől a geometriai számítástól teszik függővé a tevékenységüket. Ja, hát ez azért, hogyha a beesési szöget annak idején gimnáziumban egy színusz, koszínusszal, ilyesmivel próbáltuk kiszámolni, hát azért az egyeseknek nehézséget jelentett, de úgy látszik, hogy a hangyák azok inkább ehhez tartják magukat, mint ahhoz, ami az orruk előtt van, ami azért elég figyelemre méltó a hangyákra vonatkozólag, hogy elég erős a kozmikus kapcsolatuk. Na most, ami szintén nagyon érdekes, hogy kimutatták azt, hogy a tejútrendszerben vannak bizonyos hullámok, amikor nagyon sok csillag termelődik, aztán vannak olyan korszakok, amikor kevés csillag termelődik, vannak megint olyan korszakok, megint sok csillag termelődik, és 2006-ban egy csillagásznak sikerült kimutatnia, hogy amikor sok csillag termelődik a tejútrendszerben, akkor a Földön is sok életforma jelenik meg. Tehát a csillagtermelés és a földi életnek a termékenysége szorosan együtt változik. A csillagok együtt születnek a földi élettel. Azért ez, és ez 3 billió éven keresztül kimutatható volt, hogy ez a két görbe hasonlóan változik. Tehát valamiféle kapcsolat van a kettő között. Úgyhogy az egész tejútrendszer valahogy az élettel szoros kapcsolatban áll. A tejútrendszer működés, a tejútrendszer élettevékenysége kapcsolatban áll a földi élet változásaival. Azt is tudjuk, hogy azok a mágneses zavarok, amik a naptevékenységgel is összefüggnek, azok elsősorban az érzelmi állapotunkra hatnak, a minden élőlénynek az érzelmi állapotára hatnak elsősorban, például a vallásos érzésekre, de amikor valakit mondjuk érzelmileg esetleg kibillen az érzelmi egyensúlyából, akkor balesetek is gyakrabban előfordulhatnak. Tehát ez is mutatja, hogy az érzésvilágunk az, amire ezek a mágneses zavarok hatnak, és ez azt jelenti, hogy a földi életet valahogy az érzésen keresztül irányítják ezek a kozmikus hatások. Na most azt is kimutatták, hogy vannak olyan sejtek, amik a naptevékenységi maximumban 10-szer gyorsabban növekednek, mint a naptevékenységi minimumban. Hasonlóan egyébként a fáknak az évgyűrűihez, amelyek, ha nem is 10-szer gyorsabban, de gyorsabban nőnek a naptevékenységnek bizonyos szakaszaiban. Tehát csodálatos módon azt a naptevékenységet, amit az ember szinte csak az utóbbi évszázadokban ismert meg, azt a fák és a sejtek, az egysejtűek úgy látszik nagyon szoros és bensőséges kapcsolatban állnak a naptevékenységgel. És hogyha ez érzéseken keresztül érvényesül, akkor a sejteknek az érzésvilága, a fáknak az érzésvilága szintén szoros kapcsolatban áll a nappal, a naptevékenységgel, a csillagokkal, a tejútrendszerrel. Na most tudjuk azt, hogy a természet valahogy egészen csodálatosan értelmes, intelligens. Minden élet csodálatosan van megalkotva. Minden élőlény. Például a méhsejt. Pontosan olyan hat szögletű sejtté épült meg, hogy pontosan olyan szöget zárnak be az oldalai, hogy a legkevesebb viasszal építve is a legerősebb legyen. Honnan tudják ezek a méhecskék, hogy amit egyébként egy mérnöki számítás kellene, hogy megelőzzön, hogy melyik lesz a legkevesebb anyaggal, hogyan lehet a legerősebb méhsejtet fölépíteni. A madárcsontja olyan, hogy a szárnynak a lehető legtöbb erőt adja, és ugyanakkor a lehető legkönnyebb legyen. Csodálatos mérnöki tervezés. Ma az emberiség mérnöki tudománya nem tartott, hogy ilyen színvonalon tudjon tervezni. A szem a fényre a lehető legérzékenyebb. Nincs a világon, vagy nehéz elképzelni, tulajdonképpen fizikailag lehetetlen, érzékenyebb szervet elképzelni, mint a szem, hiszen már egy fotont is képes észrevenni. De kettőt, hármat már könnyen. Ez pedig azt mutatja, hogy a természet valahogy különlegesen mély értelem hatja át a természetet, és valahogy ez a különlegesen mély értelem, ez az életnek a virágzása felé irányul, olyan érzésvilágot jelent, ami az élet virágzása felé irányul. Tudjuk, hogy minden művésznek az a vágya, hogy a lehető legszebbet alkossa. De nem csak a művészeké, nem csak a zeneszerzőké, vagy a regényíróké, hanem az életművészeké is, akik szeretnének a lehető legszebb életet élni. Aztán a játékos róka is biztosan azért játszik így, mert szeretne a legjobb, legvidámabb lenni, a legjobban örülni. És tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy minden virág is olyan lény, amelyiket érdemes felfedeznünk, hogy milyen kapcsolatban áll a szépséggel. A virág élete milyen kapcsolatban áll a szépséggel. Tudnélik, mi történik a virággal. Mindenki beláthatja, hogy ott van a virág, hogyan kezdődik egy virág élete. Ott van egy jelentéktelen, pici kis, szürkés barna kis virágmagocska. Hogyha itt ezt megközelíti egy fizikus, aki fizikai egyenletekkel akar kiszámolni, akkor azt mondja, hogy hát ebből olyan különös dolgot nem várhatunk ettől a jelentéktelen parányi kis magocskától, de egy biológus másképp gondolkodik, és a virág is másképp gondolkodik, és ez a lényeges. Mert ebből a parányi kis szürkésbarna kis magocskából ez az életerő, ami ott lappang benne láthatatlanul, képes ennek a magnak a méreténél ezerszer nagyobb tornyot építeni, egyenesen az ég közepébe fúródóan, az a kis magocska, neki lát, elkezd tevékenykedni. Hogyha kedvező körülmények közé kerül, egy jó talajban, van hozzá eső, van hozzá napsütés. Ez a magoska megérzi. És hogyha megérzi, akkor elkezd tevékenykedni. Itt az idő. Cselekedni kell. Nem várhatok tovább. És elkezd építkezni, építkezik, és egy tornyot kezd el építeni. Toronyépítő lakik benne. És ez a toronyépítő fölépít egy a saját test méreténél ezerszer magasabb tornyot. Csodálatos toronyépítő. Ezerszer magasabb tornyot pontosan az ég közepébe fúrodóan, és amikor fölépített egy olyan tornyot, aminél magasabbat már nem tud fölépíteni, vagyis eljutott a képességei legmagasabb csúcsára, és a torony legmagasabb csúcsára, akkor eljött az idő ahhoz, hogy megmutassa, hogy mire megy ki ez az egész. És mire megy ki ez az egész? Láthatjuk. Mert amikor fölépítette a legmagasabb szárat, a növényke, akkor kinyitja a világ szirmait. Vagyis, amikor eljutott a képességei csúcsára, akkor jön el az idő, hogy megmutassa azt, hogy mi van belül, és kibontja belülről a legmagasabb szépséget, amire csak képes. Úgyhogy ez és minden virág ezt teszi. És csodaszép, amit megmutat, valóban olyan csodálatos szép, hogy még az emberek is, még a modern ember is kénytelen elismeréssel adozni. Hát, akárhogy is, ez a virág nagyon szép. A világok nagyon szépek. Megmutatják azt, hogy mi van a belső világukban, mi az a láthatatlan erő, és az, ami őket hajtja, és mi annak a lényege, hogyan tehető az láthatóvá, és amikor ez a láthatatlan erő láthatóvá válik, akkor kibomlik előttünk a legnagyobb szépség, amire egy virág képes. Ami pedig azt jelenti, hogy a virág megmutatja azt, hogy az a láthatatlan erő, ami őt hajtja, vagyis az élet, az a legnagyobb szépség, ami csak lehetséges. Ezt mondja a virág. Az élet a legnagyobb szépség, ami csak lehetséges. Na most, nem csak a virágot hajtja ez a láthatatlan erő, hanem akárhogy is vesszük, minket is. Annak idején, amikor megfogantunk az anyai és az apai ivarsejtből, 8 millió lehetséges, életképes testvérünk lehetett, vagy ikertestvérünk lehetett volna, de a természet kiválasztotta ebből a 8 millió lehetséges ikertestvérünkből, ami ugyanúgy létrejöhetett volna, mint mi, csak éppen másfajta gén összekapcsolódással, ugyanazok a gének másképp kapcsolódtak volna össze, de életképesek lettek volna. Ez 8 millió lehetséges módja van ennek, és ezek közül a természet kiválasztotta a legcsodálatosabbat, és azok vagyunk mi. Mi ennek születtünk, így születtünk meg. És amikor megfogantunk, a fogantatásunk után a magzati életformában fejlődtünk ki, nem azért, mert mi eldöntöttük, hogy na most szeretnék magzat lenni, és szeretnék gyorsan fejlődni, nem tudtunk még mi akkor ilyen elhatározásokra jutni, hanem akkor ugyanaz a láthatatlan kozmikus erő hajtotta a magzati fejlődésünket, mint ami a virágoknak a fejlődését is hajtja. Egy kozmikus tudat, egy kozmikus hajtóerő bontogatta a szárnyait bennünk, és mutatta azt, hogy hogyan kell magzatként fejlődnünk. Így van? Nem lehet másként. És nagyon értelmesen tette, mert életképesen tudott abból az egy sejtből létre tudott hozni, elő tudott varázsolni egy csodálatosan fejlődő magzatot. Ami aztán képes volt meg is születni. És amikor megszülettünk, akkor is ez a kozmikus tudat, ez a kozmikus hajtóerő, aminek a lényege az, hogy szép, hogy jó, hogy életszerető, ez az életszerető, szép és jó kozmikus tudat, ez hajtotta tovább is a fejlődésünket, és egy-két éves korunkban nagyon nagy örömmel tanultunk meg járni. Emlékszem rá, amikor a kisgyerekeim megtanultak járni, micsoda öröm ragyogott az arcokon. Tettem egy lépést, micsoda nagy diadal volt. És amikor megtanultak beszélni, azt a ragyogást, nagyon boldogok voltak, nagyon örültek, hogy megtanultak, hogy ki tudtak ejteni egy szót, tudtak tenni egy lépést, és azért örültek, mert fejlődtek. És a fejlődésüknek ők is részesei voltak a maguk részéről, azért ők is benne voltak abban, hogy nem csak a kozmikus tudat hajtotta őket előre, hogy meg kell tanulni járni, és ők nem azt csinálták, hát jó volt, hogyha mindenképp meg kell tanulni járni, hát megtanulok, hogyha annyira nagyon muszáj, hanem nagy örömmel és lelkesedéssel. Mi az, hogy meg akarod tanulni? Hát persze, hogy megtanulok járni és beszélni. És nagy örömmel tanultak meg járni és beszélni. És még ekkor sem volt vége, ez a kozmikus, isteni hajtóerő továbbra is jelen volt, mert 2 éves korunkban nem költözött el tőlünk, hiszen folyamatosan jelen volt, amikor növekedtünk, amikor kamaszodtunk, akkor is ez a kozmikus hajtóerő mondta meg azt, hogy most kamaszodni kell, és tényleg kamaszodtunk is, és csak csodálkoztunk, és beleszédültünk az életbe, hogy milyen csodálatosan bontakozik ki előttünk, és aztán a kamaszkor után sem hagyott cserben bennünket ez a kozmikus isteni hajtóerő, mert továbbra is ott van bennünk, felnőtt korunkban is, abban az érdeklődésben, ami például idehozott bennünket, hogy az élet szépségéről lesz szó, akkor nekem ott kell lennem. Miért? Mert ott van bennünk ez a kozmikus tudat, ez az életnek a szépségére irányuló hajtóerő, az képes volt bennünket idehajtani. Igaz, hogy mi sem azt mondtuk, hát muszáj ide jönni csak azért, mert az élet szépségről szól. Hanem mi ugyanúgy örömmel jöttünk ide, hogy annak idején örömmel megtanultunk járni és beszélni. Tehát most is itt van velünk ez a kozmikus isteni hajtóerő, ami az élet szépsége felé hajt bennünket, és azzal, hogy itt vagyunk, azzal bizonyítjuk, hogy igen, mi igényeljük, és igényt tartunk arra, hogy ez tovább is virágozzon bennünk, ez a kozmikus életerő. És az életünk szépsége, ha lehet, minél jobban virágozzon. Na most a mai ember azonban nem így látja. A modern tudomány, a materialista emberek nem így látják, de azt látni kell, hogy a régi ember sokkal közvetlenebbül élte át a világot. Igen.
Rosszul érzi magát, hogy
igen. A régi ember sokkal közvetlenebbül érezte át a világot, mint ma. Van egy olyan könyv, az a címe, amikor a csillagok istenek voltak. Abban Rudolf Drössler írja azt, hogy a régi ember sokkal közvetlenebbül érte át a világot, mint ma. Nem volt még meg az a fajta tudásrendszer, az a fajta materialista csőhálózat az ember agyában, ami megtanítja egy kicsit másképp látni a világot, mint ahogy a régebben gondoltuk. Tehát még akkor nem volt meg az a fajta gondolati állványzat, aminek a révén a modern ember elidegenedett önmagától. Még nem egy állványzatról néztünk magunkra, hanem közvetlenül átéltük magunkat, mint ahogy az a 2 éves gyerek, aki megtanul járni és beszélni. És ebben így élt az emberiség egy ilyen állapotban, közvetlenül átélve a világot, a saját életét, és ez nekünk nagyon fontos ahhoz, hogy ne idegenedjünk el a saját életünktől. És ebben az még el nem idegenedett állapotban az ember úgy élte át, hogy a világ, a természet az egy élő lény, egy élő másik, egy te volt az ég és a föld, a földet anyaföldnek neveztük, mint egy élő lénynek. A nap és a hold, az égi testek és a csillagok istenek voltak, élőlények voltak. Istenek között laktunk, maga a föld, amin laktunk, Isten volt. Csodálatos istenektől ragyogó világban élt az ember, önmagában is érezte az isteni erők lángolását és az isteni erők fényét. És hogyha kíváncsiak vagyunk arra, hogy milyen az élet, milyen a mindenség, ha ezt az érdeklődést tápláljuk magunkban, annak csodálatos eredménye lehet, úgy, ahogy annak idején ennek az volt az eredménye, hogy megtanultunk járni és beszélni, vagyis fejlődtünk, most az lehet ennek az eredménye, hogy jobban értjük önmagunkat, az életünket és a világot, kerekebb lesz a világ, vagyis fejlődünk, vagyis örülhetünk neki, vagyis az életöröm bennünk, az örök életöröm egy magasabb állapotba jut. Na most igen, akkor gondoljuk meg, hogy hogyan lehet igazából megérteni még jobban a mindenséget. Mi itt élünk a mindenségben, mi magunk is a mindenséghez tartozunk. Ha a mindenséget úgy fogjuk fel, mint egy családot, akkor mi családtagok vagyunk, benne vagyunk a mindenségben. Magunk is mindenségek vagyunk, a mindenségnek részei és egészei. A mindenségen kívül, a világegyetemen kívül nincs semmi. Minden, ami a létezik, azt a világegyetemhez tartozik. Az élet, az értelem, az öntudat, minden a világegyetemnek a tulajdonsága a világegyetemhez tartozik. Tehát a mindenség mindennek az alapja, a célja és az értelme. Hogyha a mindenségen kívül nincsen semmi, mert minden hozzátartozik, az azt jelenti, hogy a mindenségnek csak belseje van. Ha a mindenségnek csak belseje van, akkor az olyan, mint az elménk. Mert az elménknek csak belseje van, nincsen külseje. Hanem a belső világ az olyan, hogy annak csak belseje van. A világegyetem a mindenség számára egy belső világ. Tehát tulajdonképpen mi, hogyha mindenséget úgy nevezem, hogy az Isten, akkor a csillagvilág tulajdonképpen az Isten elméje. Ez érthető? Tehát a mindenség elme természetű, mi tulajdonképpen az Isten gondolatai, a mindenség érzései, gondolatai vagyunk, és tehát mindent, ami bennünk alapvető és lényeges és örök, azt a mindenségtől kaptunk. Ha a mindenségen kívül nincs semmi, akkor akadálytalanul érvényesülhet. Ha akadálytalanul érvényesülhet, és egy elme természetű, vagyis az elme azt jelenti, hogy mi lakik az elmében, érzés és gondolat, tehát akkor a világegyetem elme természetű, tehát a világegyetemnek a belső világában kozmikus érzések, kozmikus gondolatok laknak, tehát amit mi látunk, mi nem a mindenség szempontjából látjuk, hanem minden a Földről, az emberi szemszögből, de hogyha ezt a kozmikus szemszögből nézzük, akkor ezek kozmikus érzések és kozmikus gondolatok, tehát a csillagok azok kozmikus érzések és kozmikus gondolatok, és mivel a mindenségen kívül nincs semmi, tehát akadálytalanul érvényesülnek ezek a kozmikus érzések, tehát úgy lehet a világegyetemet a mindenség szempontjából elgondolni, hogy egy akadálytalanul teljesülő érzések, vagyis csodaszép érzések akadálytalanul bontakoznak ki. Vagyis a mindenség egy akadálytalanul elemi erővel kibontakozó érzés folyam. Na most nem csak az állatvilág az, amelyik bensőséges érzésekkel kapcsolódik a mindenséghez, a napfogyatkozáshoz. A rókák a vidámság révén ehhez a kozmikus érzésfolyamhoz, amit a természettől kaptak, és ami velük született. Hanem a növények is, amikor a virágok, ahogy növekszenek. A régi ember, amikor természetesen közvetlenül átélte a világot, ugyanúgy élte át a világot, ugyanolyan közel érezte magához a napot, a csillagokat, a földet, mint ahogy a madarak, vagyis ezek az istenek, ezek óriási elemi erővel töltötték ki a lelkünket, a belső világunkat. És ebből pedig az következik, hogy Mi tulajdonképpen alapvetően olyan lények vagyunk, olyan kozmikus lények vagyunk, akik alapvetően nem a modern társadalomnak vagyunk teljes mértékben kiszolgáltatva, hanem alapvetően természeti lények vagyunk. Örök erők hoztak bennünket létre, örök erők élnek bennünk, csodálatos szépség az, ami az életünk lényegét alkotta és alkotja. Ez a csodálatos szépség most is velünk van, mert az érdeklődésünkben, a kíváncsiságunkban, a szépre, a jóra irányuló vágyunkban benne él. Tehát alapvetően természeti lények vagyunk, ez azt jelenti, hogy azt, ami bennünk igazán emberi, a modern világ nem tudja teljes mértékben, nem tud rátelepedni, és mi magunk is kiszabadíthatjuk magunkat abból, azokból a távlatokból, amiben modern élet próbál bennünket lezilleszteni, lealasanyítani, és képesek vagyunk arra, és erre szeretnék mindenkit bátorítani, hogy természeti lényként, kozmikus lényként fogjuk föl önmagunkat, olyan kozmikus lényként, amelyik a szépséghez teljes szívéből képes ragaszkodni, mint ahogy a madarak, a virágok képesek. Mi magunk is képesek vagyunk erre, és ez egy felszabadító távlat, nem kell annyira aggódnunk a világ folyása miatt, hiszen ezeket örök erők irányítják, olyan erők, amelyek szinte akadálytalanul érvényesülnek, ha az ember nem akadályozza meg. Hát mi legyünk azon rajta, hogy ne akadályozzuk meg, hanem segítsük ezeknek a csodálatos, isteni, gyönyörű szép érzéseknek a virágzását, kiteljesedését. Vagyis az életünk megérdemli azt, hogy segítsük, ápoljuk és törődjünk vele, hogy ne lelketlenül tekintsünk a saját életünkre, hanem lelkesen, mint egy jó anya, úgy gondját viseljük a saját életünknek, a saját érzéseinknek, a gondolatainknak, szeretettel gondoljunk magunkra, mint egy kis növénykére, amelyik igényli az ápolást, igényli a jóságot, igényli a gondozást saját magunktól, hogy szeretettel gondoljunk magunkra, mert megérdemli az a belső erő, amelyik tulajdonképpen csupa jó és szépséget akar, mint természeti lény, mint kozmikus lény, erre irányul. Na és hogyha megérdemli az életünk ezt a segítséget, akkor érdemes olyan azt is tudni, hogy vannak olyan módszerek, amik segítik az életünk, életfejlesztő módszerek, erőgyűjtő módszerek. Az egyik ilyen módszer, amit én is megismertem, és aminek most már én is elvégeztem az oktatóképző első évfolyamot, ezt úgy hívják, hogy erőgyűjtő módszer, Etka Jóga erőgyűjtő életfejlesztő módszer. És ez az Etka anyó 55 éves koráig úgy született, amikor megszületett, súlyos szív elégtelenséggel és súlyos mozgáskorlátozással született, nyitott gerincsel született. Úgyhogy 55 éves koráig ágyhoz volt kötve. És 55 éves korában már gondolom azelőtt is megelégelte, de 55 éves korában már betelt a pohár, és akkor biztos azelőtt is sokat próbálkozott, hogy tudna javítani a helyzetén, és akkor áttért az egészséges életmódra. És amikor áttért az egészséges életmódra, elkezdett sokat tornázni, elkezdett több nyersételt tenni, gyümölcsöket, zöldségeket, elkezdett jogázni, 55 éves korában mozgáskorlátozott a nyitott gerincsel és alig működő szívvel, és amikor ezt elkezdte, egy évig rendszeresen odafigyelt, tornázott, egészségesebben táplálkozott, vigyázott a testtartására, a légzésére, kidolgozott egy olyan módszert a jóga segítségével, ami segített neki, és egy év múlva szinte minden rossz tünetét sikerült legyőzni. Most jelenleg 93 éves. Amikor múltkor találkoztam vele, akkor mondtam, és bemutatta nekem, hogy milyen tornagyakorlatokat tud megcsinálni, akkor mondtam neki, hogy hát én ezt a ne haragudj, én nem tudom megcsinálni ezeket a gyakorlatokat. Akármennyire igyekszem, nem tudom megcsinálni. Azt mondja, nem baj, Attila. Amikor én annyi idős voltam, mint te, akkor még én sem tudtam megcsinálni, de majd, ha te 93 éves leszel, majd te is meg tudod csinálni. Hogyha igyekszel, úgy, mint én, vagy ahhoz hasonlóan. Úgyhogy ez egy csodálatos, nagyszerű módszer, és mindenkinek ajánlom a figyelmébe. Van egy másik, ezt elhoztam egy ilyen könyvet, ennek az a címe 100 évesen egészségben. Ez egy rendkívül mulatságos és vidám és nagyszerű könyv. A Kaukázusban élő emberekről szól. Elmentek megvizsgálni a hosszú élet titkát az amerikai tudósok, orvosok, 30-40-50 éves orvosok, akiket úgy kigépeztek arra, hogy hát itt magas hegyek között kell lenni. És akkor mondták, hogy na hát akkor keressük itt a leghosszabb életű, legidősebb embereket, és mondták, hogy hát ott legeltett fönt a hegyekben az egyik bácsi, hát menjenek föl hozzá. Ott legeltet, hát dolgozik, hát miért hány éves? 120 éves. De azért még kijár legeltetni minden nap, hát akkor, hogyha bele akarnak beszélni, menjenek hozzá. Na elindult az orvos csoport, 20-30-40-50 évesek, 3 óra hosszáig mentek a sárban, dagasztották, akkor az orvosoknak a fele azt mondta, ők nem tudnak, ők lemondanak rá, visszafordul, mennek vissza Amerikába, elég volt, ők nem bírják a strapát. Az orvosoknak a másik fele azért 6 óra hosszalat feljutott, oda, ahova egyébként az a bácsi, aki azt naponta megteszi, nem 6 óra hosszalat jut fel, hanem sokkal gyorsabban. És amikor utána lejön este a legeltetés után, utána ezek a 100-120 éves bácsik és nénik táncolni kezdenek, és előfordul, hogy éjjel 3 óráig táncolnak. Igaz, hogy másfajta életmódot élnek, de olyasmit, mint egy kicsit, mint az Edka anyó, egészségesen táplálkoznak, vigyáznak az egészséges testtartásra, most én is vigyázok egy kicsit még jobban, és ezzel nagyon sokat segítenek az életüknek. Vidáman és jól élnek egészségben, 100 évesen, akinek van rá módja, ajánlom ezt a könyvet, olvass el, akárcsak Edka Jóga, az Edka anyónak a könyveit, Edka anyó sok könyvet írt, megvan a könyvtárban is, ez a könyv is, úgyhogy itt is meg el lehet olvasni. Aztán még egy pár gondolatot szeretnék elmondani, amit többek között az Edka jogában is tanultam. Az élő szervezet egy csodálatos, kozmikus berendezés, ott ül az agyunk, évtizedeken keresztül lesi a kívánságainkat. Lesi, hogy mit tegyünk, mit akarsz, kedves gazdám. És akkor mondjuk neki, hogy én szeretnék elmenni erre az előadásra. Jó rendben van. És akkor teljesítek én. Szeretnék inni egy pohár vizet. Jó rendben van. Minden kívánságunkat teljesíti. Ott élez az agy, és várja, lesi a kívánságainkat. És boldog, hogyha megvalósíthatja. Hát ne adjunk neki rossz parancsokat. Csúnya dolog lenne, hogyha mi rossz érzésekre kényszerítenénk ezt a csodálatos berendezést. Edka anyu azt mondja, amíg épp az agyunk, amíg gondolkodni, dönteni tudunk, addig fejlődő képesek vagyunk. Tehát nem az számít, hogy most per pillanat bajban vagyunk, kisebb-nagyobb bajban van ugye minden ember. Az időskor közeletével ugye ezek a bajok gyakran növekednek, és az ember esetleg panaszkodik. De a panaszkodás az nem mindig segít, viszont az ember önmagának segíthet, azzal, hogy olyan döntést, hogyha döntést tud hozni, hogyha gondolkodni tud, döntést tud hozni, jó belátásra tud térni, és amíg ez fönnáll, addig fejlődőképesek vagyunk. Nem is annyira azt számít, hogy most hol tartunk, hanem az, hogy holnap egy kicsit jobban lehetünk, egy kicsit javíthatunk valamiben. Az egészségi állapotunkon, a hozzáállásunkon, azon, hogy milyen érzéssel gondolunk magunkra, azon, hogy ne ébresszünk magunkban rossz érzéseket. Ott van ez a csodálatos központi idegrendszer. A természetnek egy különleges, csodálatos vívmánya. Egy hatalmas, csodálatos, kívánságokat valóra váltó vívmány, olyan csodálatos, hogy az egész emberiség nem tud létrehozni ehhez foghatót. És mindegyikünknek van egy olyan csodálatos technikai vívmánya, amit az egész modern emberiség nem tud létrehozni, központi idegrendszerünk van. Használjuk ezt a központi idegrendszert. Becsüljük, boruljunk le előtte csodálattal, hogy van nekünk lehetőségünk, hogy ilyen idegrendszert használjunk. És használjuk jóra. Használjuk szépre, jó döntéseket hozzunk, ne ébresszünk magunkban rossz érzéseket. Ez egy alapelve lehet az emberi életnek és együttélésnek. Ne ébresszünk magunkban rossz érzéseket. Mire való az? A rossz érzés ébreszt az ember, az nem segíti a megoldást, nem segíti a fejlődést. Sem magunkban ne ébreszünk rossz érzést, sem másokban ne ébreszünk rossz érzést. Ha ezt meg tudjuk oldani, hogy magunkban és másunkban nem ébresztünk rossz érzést, akkor ezzel csodálatosan fejlődünk, és hogyha fejlődünk, az egy nagyon jó érzés. Úgyhogy érdemes fejlődni, érdemes megtenni azt, hogy nem ébresztünk magunkban és másokban rossz érzést, mert ez nekünk rendkívül jó érzés lesz. Érthető?
Érthető.
És hogy találjuk meg a tiszta, nemes egyensúlyt, életünk, gondoljunk az életünkre jó érzéssel. Gondoljuk el azt, annak idején, amikor 10-20 éves voltam, és gondolkodtam azon, hogy de jóságos ég, mi lesz velem, hogyha én 70-80 éves leszek? És akkor elgondolkodtam azon, hogy milyen leszek akkor, és akkor vagy arra gondoltam, milyen szép lenne, hogyha akkor, amikor én majd nagyon idős leszek, sokkal idősebb, mint most, vagyis 20 éves koromban, ami nem is volt olyan régen, akkor milyen legyek, vagy milyen leszek, vagy milyen legyek, és arra gondoltam, milyen jó lenne, hogyha valahogy néha én láttam egy-két olyan idősebb ember, akinek az arca olyan tiszta volt, olyan nemes érzések, olyan látszott rajtuk, hogy olyan nyugodtak, tiszták, valahogy egyensúlyban vannak önmagukkal, valahogy örülnek. És arra gondoltam, milyen jó lenne, mekkora nagy vívmány lenne az életem, hogyha csak ennyit el tudnék érni, hogy 70-80 éves koromban valahogy az öröm, a tiszta, nemes érzés ott legyen valahogy az arcomon. Az már egy csoda, az az egész világ elmehet a sóhivatalba. Hogyha az én arcom olyanná tudom varázsolni, akkor mégiscsak én győztem. Úgyhogy nagy feladat megoldani azt, hogy megtalálni azt az utat, azt a hullámhosszat, ami oda vezet, hogy az arcunkon egy kis szép érzés megjelenjen. Csoda. Egy kis hadüzenet az összes nyavajának, az összes rossznak. De tegyük meg, mert ez egy nagyszerű érzés, és ez egy üzenet az életnek. Üzenet az élet virágzása felé. Üzenet minden virágnak, minden csillagnak, hogy igen, veletek vagyunk, szeretnénk, hogy jól érezzük magunkat. És azáltal, hogy ezt a pici kis fényt kigyújtjuk magunkban, azáltal utat nyitunk a további sok-sok ilyen pici fényhez. És még valamit szeretnék mondani. Azon is elgondolkodtam, amikor 10-20 éves voltam, hogy milyen szörnyű az, hogy az ember megszületik, és utána meghal. És akkor sokan azt mondják, hogy akkor az olyan, mintha nem is lettél volna. És akkor gondolkodtam, hát mondom, azért ez nem így van. Mert az, hogy az életem több évtizeden keresztül, ugye fönnáll, az a tény soha nem múlik el. Nem arról van szó, hogy megszülettem 1-0, nyerésre áll a küzdelem, meghaltam 1-1. Döntetlen, ugye, vagy ugye vesztettem. Nem erről van, nem így néz ki a fölállás, hanem úgy néz ki, az élet után megvalósul, és ezt soha senki nem tudja elmulasztani, vagyis 1-0. Érthető? Tehát az életünk nem múlik el nyomtalanul, mert az életutunk megtörtént. Nem mindegy, hogy milyen az életutunk, és igazából, ami igazából megmarad bennünk, az nem más, mint a szép érzések. Mert a világegyetem maga, az egész érzésfolyam, amit az állatok, a madarak érzékelnek a napban, az valami csodaszép kell, hogy legyen, hogyha annak a hiányában szinte bele lehet pusztulni. Ez a csodálatos, szép érzésfolyam az, ami a világegyetem fősodra. És azt őrzi meg belőlünk, ami ezzel összefér. Vagyis azt, ami bennünk szép. Ami az életünkben szép. Tehát keressük meg azt, hogy milyen szépségre vagyunk képesek. Keressük meg azt, hogy mi volt szép az életünkben. Keressük meg azt, hogy mi lehet szép a mában. Mi lehet szép az életünkben. És az, ami szép az életünkben, az megmarad. Azáltal, hogy átéljük, azáltal megajándékozzuk a világegyetemet, bekerül a mindenség érzés folyamába, és örökké fönnmarad. Érthető? Köszönöm szépen a figyelmet. Hogy esetleg van kérdés, szívesen válaszolok. Igen? Hogy a rosszal mit lehet kezdeni, mert az is jelen van a világban. Hát a rosszal annyit lehet kezdeni, meg lehet lepni azzal, hogy mi jóval viszonozzuk azt, ami történik. Illetve nekünk, hogy mondjam, hogyha néha engedni is kell bizonyos kényszereknek, mert vagy el kell viselni bizonyos rossz dolgokat, az, amiről nem tehetünk, az etka joga is azt tanítja, az, amiről nem tehetünk és rossz, az tulajdonképpen nem is a mi felelősségünk. Amiatt mi nem tartozunk felelősséggel. Nekünk az a dolgunk, hogy az, amiről nem tehetünk, azzal nem is kell túl sokat foglalkozni, amiről tehetünk, az a mi frontunk, ott van nekünk dolgunk, azzal van dolgunk, és ott kell megtenni azt, ami tőlünk telik, és nem kell, hogy az, amiatt fájjon a fejünk, hogy a világban nem minden tökéletes, és hogy ezekből csak azzal kell törődni, amivel tényleg tudunk cselekedni, tényleg tudunk valamit hozzátenni, ha másképp nem, akkor a hozzáállásunkkal, megajándékozni valami olyan érzéssel, olyan gondolattal, olyan fölismerni azt a cselekvési lehetőséget, amikor még azon is javítani tudunk. Ez minden helyzetre alkalmazható. És nem kell nyomasztani magunkat a sok rossztól, ami a világban történik, mert az annak a következménye, sok ember ráhangolódott arra a hullámhasztra, hogy most a rossz miatt nyomasztja magát és bünteti magát. De annak nincs értelme, hogyha valaki mondjuk fuldoklik a vízben, és azt mondja, jaj, én fuldoklok a vízben, hát az nem szép dolog, hol egy bunkó, és akkor elkezdi fejbe vágni magát, bunkó, hogy nem akarok itt a vízben fuldokolni, nem volt ez jó ötlet, és akkor jól fejbe vágdassa magát. Nem arra van. Amikor valaki ott van a rosszban, a víz közepén fuldoklik, akkor az egyetlen egy dolog van, meg kell próbálni kiúszni. Anélkül, hogy haragudna arra, hogy jaj, most ki volt az, aki ide, hogy kerültem ide, és nem kell mérgelődni. Csak egy dolog van, egyetlen egy, kiúszni. Jó, lehet, hogy jaj, megúsztam. Kész. Ez a legfontosabb. Ugye, hogy az életet fönntartani. Az érték, az az igazi érték. Minél tovább, minél szebben, ahogy tőlünk telik. A saját lehetőségeinkkel. Tessék? Igen. Sokszor, ugye főleg akkor, hogy az ember ezt a részét látja. Én úgy gondolom, hogy a modern világban az ember valahogy, mert azt hiszi, hogy itt minden élettelen, mert ilyen világképet kaptunk, a modern világban az ember elidegenedik önmagától, hátrál. De én azt gondolom, hogy eljött az idő arra, hogy az ember ne hátráljon tovább, hanem próbáljon meg előre jutni az emberi mi voltában. Próbáljon emberré válni, próbáljon egy másik világot megpróbálni. Én úgy gondolom, hogy belülről jön el az igazi világ. Az a világ, ami szép és jó, annak el kell jönnie, a virágok nem fogják azt mondani, hogyha mondjuk tavasszal hideg van, jaj, de hideg van tavasz, én most már többet nem is nyílok ki, hát elegem van ebből, tavaly is fújt a szél, most is már megint milyen hideg van, tavaly előtt ilyenkor még meleg volt, ó, én most már nem nyílok ki. Nincs ilyen, a virágok nem durcáskodnak, nem mérgelődnek, nem mondják, ó, micsoda rossz szelek fújnak, hát most már tényleg úgy látszik minden rossz irányba halad, szó sincs róla. A virágok fittyet hánynak, bármilyen idő következik, nyílnak, virágoznak, és megtapadnak a betonon és a köveken is, és végzik a dolgokat. Nekünk is ez a dolgunk, hogy azt gondolom, hogy belülről jön el az igazi világ, nekünk magunknak kell megtanulnunk azt, hogy a jó érzéseket ápoljuk, azokat segítsük fölülkerekedni a rossz érzéseken, hogyha ezt mindenki képes ebben előbbre lépni, akkor ezzel az egész világ előbbre fog lépni, és nem lesz annyira rossz a világban.
Valaki úgy mondta, egy másik okos ember, egy szakrális megújulás az, ami most segít az embernek.
Lehet így is mondani. Így van. Igen.
Te igaz, hogy nem ilyen. A másik közgazdász volt, de akkor is ezt mondta a rosszas jelentés után, mikor az emberünk úgy, hogy csak a szakrális megújulás segít, amikor a gyerekeket szülnek, szépen nevelik őket, párok összeállnak, párokat csinálják a dolgokat, tanítanak, kucsikálnak, előadnak, eljövünk rá. Ez a még egy tép, de van nehezen hagyják.
Igen, hogyha másnak nincs kérdése, akkor tessék.
Hogy ha a világmindenség képei vagyunk, és a világmindenség fényéből élünk, és nőnk ki, akkor a rossz, az honnan van?
Honnan van a rossz? Nagyon mély kérdés, és nagyon fontos kérdés. Látni kell azt, hogy a világegyetem alapvetően élőlény. Az élet azonban, valaki úgy fogalmaz, az élet nem habos torta. De hogyha mondjuk csak habostorta lenne, és reggeltől estig habostorta, egy idő múlva gyomorrontásunk lenne. Másrészt pedig, a minden élőlény, minden virág, minden fa az erdőben olyan élőlény, amelyeknek meg kell küzdeniük a kórokozókkal, rengeteg sok életforma van, és van egy védekező rendszer, immunrendszere minden élőlénynek, és például a modern embernek, aki most szappannal lemosakszunk, kínosan vigyáz egy-két szülő arra, hogy a gyerekére egy mákszennyi kis mikroorganizmus se kerüljön, és akkor, hogyha ez sokáig sikerül elérni, akkor a gyereke allergiás lesz, mert nem tanulta meg a védekezést. Az élet egy bizonyos fokú küzdés. Van értelme küzdeni, kell, hogy küzdjünk, nem lehet egyfolytában csak követelni, hogy én szépet akarok kapni, hanem adni is kell, küzdeni is kell, mert az is egy nagyon szép dolog, hogy az ember tesz valamit azért, hogy ténylegesen szépen alakuljon az élete. Az élet küzdelem is elkerülhetetlenül, csak addig, ameddig egy egészséges erdőben a kórokozóknak az aránya, mondjuk a beteg fáknak az aránya, az mondjuk 10% vagy 1% alatt van normális körülmények között, addig sokszor ad az érzés az embernek, hogy a mai világban az emberiségnek egy sokkal nagyobb százaléka beteg. Én azt gondolom, hogy ez azonban mégiscsak inkább látszat. Mert hogyha rajtunk múlna, mi biztos, hogy sokkal jobb világot hoztunk volna létre. Inkább azt lehet mondani, hogy felülről, fejétől bűzlik a hal, és rá árasztja azt a rossz bűzt az egész emberiségre. De valójában az emberek nem olyan rosszak, mint amilyennek látszanak. Mindannyian, a legtöbb ember jót akar, és szép, jó és szép világot akar, a kérdésből is azt tükröződik, ugye? A legtöbb ember szinte csak kénytelenségből ismeri el, hogy a fene egye meg, rossz ez a világ, nem olyan jó, mint aminek lennie kellene. És valóban ez így is lesz. Úgy, ahogy a virágoknak a törvénye, minden bolygón az, hogy a virágok virágozzanak, minden élőlénynek ez a törvénye, az emberiségnek is ez a törvény, ez egy kozmikus törvény, előbb-utóbb az emberiség sorsában is beköszönt egy virágzási korszak, ez egy természetellenes folyamat, ami most történik az elmúlt időszakban, évszázadokban, évezredekben, és törvényszerű, hogy az emberiség ezekből tanulva beindítsa magában azokat a belső érzéseket, gondolatokat, amik utat mutatnak egy természetes virágzás állapota felé. Tehát a rosszra szükség van. Minden embernek szüksége van arra, minden élőlénynek szüksége van arra, hogy önálló legyen. Amikor bedobunk egy halat a vízbe, visszadobunk a folyóba, akkor az élet parancsa csak annyit mond a halnak, éljen túl ezt a vízbe jutást. De azt nem mondja meg az élet parancsa, hogy most akkor mit csinálj pontosan. A hal akkor kérdezhetné, jó, azt mondja az élet parancsa, hogy éljek túl. Na de most mit csináljak? Hát most beledobtak a vízbe. Jobbra forduljak, vagy balra? Hát most akkor hogy van ez az egész? Ki mondja azt meg nekem, hogy jó? Neki kell megmondania. A halnak kell eldöntenie. Az élet, minden élet szükségképpen önálló kell, hogy legyen. Azt a rengeteg sok kisebb-nagyobb kérdést nem tudja eldönteni maga az Isten, vagy maga az élet, vagy maga a világegyetem, hogy a halnak jobbra kell fordulnia, vagy balra. Az, hogy most hogyan tartsam a szememet, melyik irányba nézek. Nincs értelme, hogy megkösse ezt akár Isten, akár ember, ezt nekem kell valahogy eldönteni, hogy most éppen merre nézek. Ugye nem lehet ez, az evolúció ezt nem tudja meghatározni, hogy a halnak jobbra vagy balra kell fordulnia. Minden élet alapvetően szükségképpen önálló. És az önállóságban benne van az a lehetőség, hogy hibázik. Hogy rosszul dönt. A rossz szükségképpen benne van a pakliban, csak ugye inkább egy olyan, van egy egészséges egyensúly, amikor a rossz alárendelt, és a jó az, amelyiknek az érdekében tevékenykedik a rossz. Tehát az a bizonyos szükséges rossz, a gyerekeinknek kellenek a kihívások, kellenek az emberpróbáló helyzetek. Különben nem tanulnak meg a lábukra állni, hanem elkényelmesednek, elpuhulnak. Szükség van a nehézségekre, szükség van a küzdésre. Ez hozzátartozik az élethez. Ezzel együtt jár egy bizonyos mennyiségű rossz, amit le kell győzni. Ha nem lenne rossz, mit győznénk le? Ugye, tehát kell, hogy legyen rossz. Csak ugye az a furcsa, az a természetes, amikor a rossz győzi le a jót, rendszeresen és ismételten, és ez van az orrunk előtt, és nem látjuk azt, hogy na és mikor győz a jó. Ugye nekünk azt kell elérni, és azt kell látni, hogy mégiscsak a jó is győz, és az hiba, a jó hivatott arra, hogy győzön a rossz felett. Ez nem azt jelenti, hogy a rossz végképpen lesz pusztítva, hanem a rossz az visszavonul majd ugye az ő kis kuszkójába, és akkor valahogy ott fog lavírozni, úgy, ahogy kell. Ahogy a legjobb az életnek. Ha ha ha.